Szeretettel köszöntöm a nézőket és hallgatókat, Müller Márk vagyok, ez pedig az Embernek maradni legújabb epizódja. 4 hetente találkozunk, itt vagyunk szeptember elején. Mai vendégem dr. Izsák Norbert, aki 1973-ban született, fér, családapa, és jelenleg főiskolai docens tanszékvezető, a PTF Coaching tanszékvezetője. Tanulmányairól néhány dolgot emelek csak ki, ami talán a legérdekesebb, hogy ő a coaching világába ásta bele magát. PCM tréner és coach, mely 2022 óta gyakorol coach supervisor és MCC assessor. Amit még kiemelnék, hogy szakmai tapasztalatai tekintve a 2000-es években ő igazából újságíróként működött, HR vezetéstudomány és történelem témakörökben írt több híres lapnál is, majd ezután, bő 10 év után a PTF, vagyis Pünkösdi Teológiai Főiskola főiskolai adjunktusa lett, 2012 és 2018 között oktató, lelkivezetés, pasztorálpszichológia története és történeti tárgyak témakörben tanított, majd 2015-től 22-ig szintén a PTF-en a keresztény szemléletű coach és vezető képzés alapítója és képzésvezetője, és később a business coach képzés alapítója és vezetője is. 2020 és 21 között tanszékvezető helyettes főiskolai adjunktus a PTF Coaching és Vezetés tanszéken, 2024-től 24-ig tanszékvezető főiskolai docens a PTF Coaching tanszéken, és 2024 óta főiskolai docens a PTF Coaching tanszéken. Több nyelven is felső fokon beszél, majd megkérdezem tőle, melyek ezek és miért, és szakmai elismerései közül 2 emelnék ki. 2020 óta MCC, azaz Master Certified Coach minősítése van az ICF-től, az International Coaching Federation-től, szintén 2020-ban az ICF elnöki díjának kitüntetettje. Nagyon sok hazai és nemzetközi konferencián járt már előadóként, mai napig hívják több előadás megtartására, országos konferenciákra, nemzetközi konferenciákra szintén, több önálló kötete is megjelent. És legutóbb a keresztény szemléletű coachingról szóló kötet társszerkesztője és társszerzője volt tavaly 2025-ben. Köszöntelek, Izsák Norbi, itt a stúdióban. Köszönöm, hogy eljöttél.
Egy picit hadd pontosítsak,
hogy nyugodtan.
Én már nem vagyok tanszékvezető, tehát azt hiszem 22-től 24-ig vezettem a coaching tanszéket, és én mezei főiskolai docens vagyok azóta, így, és egy kolléganő, a Göntér Móni az, akire ráhullott ez a palást, akinek sokkal erősebb adminisztratív szkíjei vannak, mint nekem, úgyhogy azt hiszem, hogy ebből a szempontból sokkal jobb tanszékvezető, mint én.
Köszönöm a helyesbítést, mindig úgy szoktam egyébként kezdeni, hogy mi az, ami hiányzik ebből a felsorolásból, mert nagyon sok információ elhangzik, és mi az, amivel egyébként nagyon tudsz most azonosulni az elhangzottak közül, tehát mi az, ami most úgy, nem tudom, most érintett meg, sokszor hallhattad már magadat kívülről viszont, de hogy most esetleg mi az, ami feltűnt, vagy...
Feltűnt nekem az, hogy milyen régóta dolgozom a PTF-en. Tehát így már hajlamos vagyok megfeledkezni erről, de hogy talán még az nincs is benne az önéletrajzomban, még bőven újságíró koromban már ilyen meghívott óraadó, előadó voltam, úgyhogy azt szerintem már, hát ez 2004-5-3, valahogy így, tehát már bő 20 éve ott lebzselek a környéken, és akkor ezt 11 körül hivatalosítottuk.
Igen. Ennek az Embernek maradni műsornak mindig olyan vendégei vannak, akik segítők vagy vezetők. Tehát emberekkel foglalkoznak a vezetők is, akik a people managementben már valami tapasztalatot szereztek. És most így igazából te ugye, szóval sok szerepben is vagy, ugye hát tanár is, és coach is, és mentor is, és akkor ezt lehetne még ragozni. Melyik az a szerep, vagy melyik az a szerepkör, ami igazán, vagy leginkább közel áll hozzád most, itt 2026 augusztusában, szeptemberében?
Aha. És figyelj, nagyon jó, ahogy felvezetted, ez a vezető, meg segítő. Ezek a segítő szerepek hozzám közel állnak. Tehát, és sokkal jobb a helyzet, mint 20 évvel ezelőtt, mert akkor sokszor így párhuzamosan vittem több karriert, mert egy kicsit még tolmácsoltam nem messze innen a British Council-nak, akkor már elkezdtem újságot írni, Lehet, hogy akkor még tévéztem is, akkor mellette volt még ez a, kezdett ez a felsőoktatási vonal is kialakulni, és az sokkal rosszabb volt ezt a hármat így összeegyeztetni. Ezek a szerepek azért nagyon sok átfedésben vannak. Tehát az, hogy coachként coachokat képzek, coachokat mentorálok, coachoknak vagyok a szupervíziója, szupervizora, ez valahogy mégiscsak egy irányba mutat, azt hiszem.
Igen, igen. És neked hogy indult el ez az egész út? Tehát mikorra tudod datálni azt, amikor először megfogalmazódott benned az, hogy segítőpálya, segítő irányba mennék? Mert hogy így, és itt még, bocs, még egy kérdés, hogy így említetted is a tolmácsolást, és ugye itt mondtam, hogy neked magas szinten van nyelvtudásod, és ugye angol és francia, ha jól tudom.
Igen, igen, igen.
Ez is hogy alakult ki egy picit, ha tudnál erről mesélni, hogy miért érdekelt ez a két nyelv ennyire, hogy ilyen magas szinten, ha jól tudom, az angol talán külföldön nyelvvizsgáztál angolból, vagy olyan minősítésű nyelvvizsgád van, ami nemzetközi?
Ja, hát figyelj, ezek így a véletlenek sorozata igazából, mert apukám kisgyerekkoromban sokat olvasott nekem Piffet, ami egy ilyen francia újság volt, azt hiszem a francia szocialista pártnak volt az ifjúsági lapja, amiről én nem tudtam, csak a képregényeket kedveltem, apukám karikatúrista volt. És hát itt laktunk a Terézvárosban, Lenin körúton, és adódott, hogy akkor tanuljak itt a szomszédban, a Szív utcában, ami a felső tagozat volt, az alsó tagozat a Vörösmarty utcai terrorháza melletti iskola, ami most már valami hotel, vagy nem tudom micsoda. És akkor ott volt ilyen francia tagozat, és oda beirattak, és ott azt elvégeztem, és az általános iskola vége felé, hát főleg ilyen francia bordalokat énekeltünk a francia órákon, tehát nagyon sokat az mélyebb stúdiumokkal nem foglalkoztunk, bár Pali bácsi időnként próbálkozott, és akkor indultak ezek a két tannyelvű iskolák, és a Kölcsey Ferenc gimnázium, ami szintén itt van nem messze, ott indult egy ilyen francia két tannyelvű 5 éves képzés, és felvételiztem, és mindenkinek a legnagyobb csodálkozására felvettek. Elég erős felvétel volt, én nem voltam kimagaslóan jó mondjuk matematikából, az is a felvételi része volt, és akkor ott egész jól megtanultam franciául, ott is kellett... Hát úgy volt, azt hiszem, hogy talán 4. vagy 5. dálfosztunk, ez a diplomát a Fondi de la langue française, tehát ez egy nemzetközi felsőfok. Az is sikerült, akkor franciául érettségiztünk azokból a tárgyakból, amiket franciául tanultunk. Az se lett olyan különösebben rossz, és hogy így, ugye ez volt a Piffek révén jött a francia az életemben, az angol meg a Beatles révén. Uh-huh. Anyukám időnként megpróbálta fonetikusan leírni nekem a Beatles dalokat, és hogy hát akkor abból már volt egy komoly szókincsem, igen, eléggé egyfajta orientációja volt a Beatles daloknak, és akkor elkezdtem az angol szakot, és azt be is fejeztem, közben volt Cambridge proficiency, meg kellett, vagy illet megcsinálni, mert nem tudom, hogy kötelező volt abból, ott is a legnagyobb felsőfok, mert azt hiszem, hogy az advancedet is szokták felsőfokra, de ott a proficiency sikerült, úgyhogy így angol nyelvtanár is lettem menet közben, tolmásfordító specializációval, és a segítő szakmai rendben, azt hiszem, onnan indult a kérdésed, igen, az meg onnan jött, hogy én azt hiszem 19 vagy 20 éves koromban egy fél évet lehúztam a Bárci Gusztáv főiskolának a szocmunkás képző szakján. Tehát már ott volt egy orientáció, de az abban maradt, mert úgy elvesztettem az érdeklődésemet menet közben. Tehát egy ideig még így a barátaim nevettek rajtam, hogy az általam elkezdett, de be nem fejezett felsőfokú képzéseknek a száma vagy aránya nagyobb, mint az megkezdett, de nem befejezett, mert a nemzetközi kommunikációt is elkezdtem ezek után, de aztán megfordult. Tehát most már azért jóval többet fejeztem be, mint amennyit csak elkezdtem.
Mikor fordult át, ha remlékszed? Hát, 30 plusz, vagy ez
szerintem
inkább 40
plusz? Szerintem 30 plusz már megvolt, amikor a Pécsi Tudományegyetemet meg a Manchesteri Egyetemet végeztem párhuzamosan, akkor szerintem már pluszba volt a szaldó.
Ja. Hát azt tűnik ebből föl nekem, hogy nagyon szeretsz tanulni.
Nem, akkor mi tudásszom?
Szimpla tudásszom?
Igen.
Vagy és hogy én megfelelés nagy... valami nagy, nagy, nagy képnek. Van egy nagy víziód.
Azt nem tudom. Azt nem hogy, tudom, hogy ki, majd ki lesz, te megfejted, ki... majd te megfejted, hogy
van benne
megfelelés. Ami van, volt bennem, hogy én borzasztó rosszan tanulom, nekem nagyon sokat számít a struktúra. Tehát az, hogy van egy, mert magamtól nem olvasom el, ott van 100 könyv az ágyam mellett, és akkor mindig beleolvasok, elalszom, nem tudom, de ha van egy struktúrált olyan környezet, ahol azt mondják, hogy ezt az 1000 oldalt olvasd el, meg ezt, azt se olvasom el mind az 1000 oldalt, de 600-at elolvasom
belőle. Még már mérhető a keret, igen, hogy honnan, hova van, tartunk, így van, és az téged motivál.
Nagyon.
De igen, akkor ez valami, bocs, nem lélekbúvár, de hogy akkor, tehát valamelyest akkor mégis egy megfelelés valami külső elvárásnak, amit tartanak, igen, eléd, így tehát van, ezt nem te magad elé teszed, mert te is oda tehetnéd magad elé, hogy itt van 1000 könyv.
Ez az... már a múlt. Ez
már
5 éve megvan a doktori, akkor azóta ezzel nem, tehát vannak azért kisebb képzésekre el szoktam még menni, de nagyon jó, tehát amit mondasz, mert hogy valahogy úgy működöm, hogy én hajtom a fejem abba az igába, ami aztán nekem jó lesz. Tehát nem arról van szó, hogy én valakinek meg akarok felelni, azért végzem el a képzést. Engem nagyon érdekel, és valószínűleg korábban kevésbé tudatos módon, inkább intuitív módon azt gondoltam, hogy ez jó lesz nekem, és aztán valóban a keret nekem segít. A külső elvárások, de belső elvárásból származik az, hogy mi lesz az a keretrendszer, vagy külső elvárás.
Szóval van tetszik, benne szabadság is ott a döntés.
Igen, államvizsgák idején nincs, azt gyűlöltem. Igen. Úgyhogy el is töröltük mi az államvizsgákat az egyik képzésünkön, tehát a keresztény szemletű kócs és vezető képzésen kócsolják egymást, tehát nincs tételhúzás meg ilyesmi. Tehát, hogy
hanem gyakorlat van, igen, csinálás.
Igen. Igen. Amilyen nagyon örültem volna, nekem is ilyen vizsgáim vannak annak idején, igen, de nem volt.
Megadjátok azt, ami nektek nem, igen, lehetett.
Majd tolmácsolni kellett volna, nem pedig húzni azt, hogy most a trisyllabic lexness az nem tudom mit jelent, igen, így a fonetikában.
De és mai napig akkor ilyen magas szinten, amit akkor elértél, vagy magasabb szinten tudod ezeket a nyelveket ápolni, nem, gyakorolni?
Nem,
elégedett
ápolom,
vagy ezzel a...
Nem vagyok elégedett, a francia megkopott, az angol az jó, tehát hogy az izé... Ilyen fun fact, így ilyen vicces adat, hogy François Mitterrandnak tolmácsoltam 17 évesen, mert akkor eljött, ide meglátogatta itt az ország első két tannyelvét Budapesten, és akkor volt szeptember vagy október, és kiválasztott egy olyan lányt, hogy azzal beszélgessen, aki hát éppen 3 hete tanult franciául, és az igazgatónő berántott engem, mint két tannyelvűset. Én akkor a lázadó korszakomat éltem, ilyen hosszú haj, a kinyújt pulóver, tehát nehogy már francia köztársasági elnök miatt így kiöltözzen az ember. Bocsánat, most se öltöztem ki. És,
nem is elvárás.
És akkor kb. Másfél-két percen át tolmácsoltam, hogy mióta tetszik franciát tanulni, 3 hete, stb. De van egy MTI fotó róla, tehát a szívimbe be tudom írni azt, hogy Mitterrand tolmácsa voltam.
De jó. De akkor ez jó élmény, hogy visszagondolsz rá.
Nagyon-nagyon-nagyon jó élmény. Azt nagyon sajnálom, hogy ez megkopott, mert ez volt 35 évvel ezelőtt körülbelül, és hogy én franciául most is kb. Mindent értek, de mivel nagyon magas fokon beszéltem, ezért gátlásos vagyok. Az angolt autodidaktább módon tanultam meg, ezért abban sose volt gátlásom, össze-vissza mindent is mondtam. Franciában igen, és ezért például vannak kanadai meg belga mentorátjaim, coach mentorátjaim, és az ő hangfelvételüket elkészíthetik franciául, de csak azokkal tudok együtt dolgozni, akik azért angolul is verzátusak, mert angolul van egyébként maga a mentoring, igen, a szöveg az, vagy a hangfelvétel, az tök jó, hogy francia, igen, de az már megkopott.
És olvasni, még olvasol franciául? Vagy?
Ritkán. Ezeket szoktam hallgatni, meg hozzá a transzkriptet, az átiratot olvasgatom, de úgy, hogy most elővegyem én a, nem tudom, a Villont, ami ott porosodik a polcomon, az már nagyon ritkán fordul elő. Pöti Nikolát, esetleg a Pöti Nikolá képregények, vagy ilyen egyszerű történeteket. Ja, az kéne egy struktúra.
Kicsit így rólad, hogy gyerekkor honnan jössz? Milyen környezetben nőttél fel? Mi az, amit itt tudhatunk rólad körülbelül? Milyen családba pottyantál? Hova hívott meg téged az élet erre a nagy útra?
Ja, fú, hát ide a Lenin körút 77-be pottyantam, nem messze a november 7-et ért el, az Aradi utca sarkán, második emelet 12, és az én anyukám és apukám borzasztó fiatalok voltak, amikor én megszülettem, és nagyon hamar 3-4 éves koromban szét is mentek. Mindig megkérdezik, hogy mikor házasodtak össze. Nem házasodtak össze, tehát hogy én ilyen szerelemgyerek voltam. Apukám karikaturista volt, világbajnok is, a 70-es évek végén Japánban megnyerte így a karikaturistáknak a nagy díját, akkor volt egy világverseny, és egy szobakonyhában nőttem fel gyakorlatilag, fürdőszoba nélkül, WC a gangom, tehát ilyen terézvárosi klasszikus bérlakás, és amikor 6 éves lettem, akkor akkor elkezdődött az általános iskola, és azt hiszem, hogy a második fél évben, első osztály második fél évben költöztem el anyukámhoz és a nevelő apámhoz, és ott egyre javuló körülmények között a jobb állású programozó akkor indult be a 70-es években ez a szakma, és akkor jobb körülmények közé kerültem, de végig ide jártam a Vörösmarty utca, aztán Szív utca, és aztán Kölcsei, tehát onnan hévvel jártam be, és így alakult tulajdonképpen az én eszmélődésem gyerekként. Nagyon, tehát az életem első 6 évére nagyon-nagyon-nagyon jó emlékeim, nagyon szép emlékeim vannak. Apukám egy ilyen bohém alkat volt, karikaturistaként mindig hóna alá csapott, vitt a szerkesztőségekbe. Amikor megtanultam írni, akkor nagyon szerettem az elektromos írógépeknek, ahogy lehet nyomkodni, és akkor mindig elkezdtem valamilyen nagy regényt, 3-4 oldalt, nem volt struktúra, tehát 3-4 után ezeket abba hagytam, de élveztem, hogy nyomogathatom a gombokat. Néha nem vitt el iskolába, hanem elvitt strandra, tehát ilyen, azt hiszem, hogy ideális volt ebből a szempontból a gyerekről. Sőt, társszerzők voltunk például a Képesét magazinban. Nagyon szerette a science fiction, meg volt neki az összes galaktika, és ő rajzolt, és akkor néha egyben kis ufókról, vagy nem tudom, földön kívüliekről, és megkért, hogy én írjam a történetet, úgyhogy az első honoráriumomat már 5-6 évesen bezsebelhettem, hiszen társszerzőként én is kaptam, tudom, néhány, nem tudom, 50 forintot, 100 forintot, mennyi volt a honorárium.
Tehát akkor körülbelül már ott idézőjelben kódolva volt az, hogy belőled, az, tehát az írói véna, az benned van, és ugye itt mondtam is, hogy ugye újságíró voltál közel 15 évig,
igen,
aktívan, igen. És ugye nagylapok, tehát Figyelő, AVG, tehát sok helyen publikáltál.
Igen.
Ma is publikálsz még a könyveket, meg akár ilyen szakmai cikkeket leszámítva?
Nem, azt hiszem, hogy a Figyelő volt az utolsó, volt kettő között még egy ilyen, tehát a HVG-ben voltam, vagy írtam 2000 és 11 között, 2003-tól voltam munkatárs, újságíró szerkesztő, és 10 végével mondtam fel talán, és akkor utána szabadúztam, meg jött a PTF, és aztán volt még egy-két év a Figyelőnél, 13-14, de sok labba a Hamu és Gyémántba, az Üzlet és Pszichológia boros újságokba írogattam, azt már inkább így félig meddig hobbiból, és megint visszajött, tehát nem olyan rég visszajött ez az íráskényszer, írtam aztán könyveket, tehát az is megvolt, de most direkt ilyen szakmai, meg egzisztenciális hírleveleket írok egy hónapja, minden héten, és ezt annyira élvezem, tehát nincs semmi szerkesztői kontroll, arról írólak, ami engem érdekel, baromi jó visszajelzéseket kapok, most valahogy így transformálódott és újjá született ez a fajta dolog, ami megvolt régen.
Ugye az egyik új, azt hiszem újonnan indította Spiritus?
Vagy Spiritus, azok az egzisztenciás
levelek. És az most egy friss
az igen, most indulás, a negyedik szám, vagy negyedik valahogy szám. Most van szeptember elején, vagy ötödik.
Hú, és abban nagyon fontos kérdéseket fejtegetsz, majd lehet, hogy rá tudunk még térni, de hogy akkor neked ez lehet, hogy ide vezethető vissza? Tehát, hogy láttad édesapádat, nem tudom, anyukád egyébként mivel foglalkozott, a szabad tudni?
Igen, ő aztán elment, először volt ilyen, az esztétikai érzéke az elképesztő, tehát fantasztikus, és az Art Nouveau, tehát a szecesszió, a mániája, most nemrég a születésnapján be is jártunk itt egy Andrássy úti épületen. Tehát először ilyen kirakat berendező volt, még nagyon-nagyon fiatalon, és aztán nagyon sok minden. Tehát ő is belekóstolt a programozásba, az a lyukkártyás ilyen, nem tudom, hőskorszakban, aztán volt üzletvezető, és nagyon érdekes, hogy így aztán az élete második felében, vagy már túl a 40-en, mondjuk így, beleszeretett az ilyen Tiffany üvegekbe, ugye ott volt a dizájn, és így meg kitanulta ezt az ilyen üvegműves szakmát, hogy hogyan lehet ilyen ajtókat, ablakokat, egyebeket, és most már nem aktív, tehát nem dolgozik, de még néhány évvel ezelőtt oktatta is ezt, meg készített, nagyon szép munkái voltak.
De jó. Szóval akkor nagyon kreatív, meg valami alkotói lelkületet kaptál a szüleidtől.
Igen, azt hiszem, hogy ezt lehet mondani.
És akkor ez neked itt megjelent, és most akkor hol éled meg ezt, hogy hol tudod ezt kérni? Most mondtad az írást, ez egyértelmű, de van-e még más terület, ahol úgy érzed, hogy na, ez az alkotó, Norbi?
Én a munkámra is valahogy egyfajta művészetként tekintek. Tehát mind a coachingra, a beszélgetés, vagy a beszélgetés vezetés művészete, mind az oktatásra. Tehát, hogy hogyan lehet nem elsősorban átadni, hanem elérni azt, hogy átadódjon valami, amit én fontosnak tartok. És akkor ebben nincs pardon, tehát ami leginkább elősegítheti potenciálisan a befogadó félnek a tapasztalatszerzését, gyakorlati tanulását, azt hiszem, hogy így mindent megteszek, bukfencezem, vagy akármire, amire szükség van, azért, hogy az megtörténjen, és ugye van ez a jobb agyfélteke, bal agyfélteke, meg hogy ez most ez tudomány, vagy művészet, így innen is, onnan is meg lehet közelíteni. Én szeretem a művészet oldaláról megközelíteni, az intuitív oldalról megközelíteni, nem pedig az ilyen nagyon technokrata módon, AI módon, hogy akkor ezt mondta, akkor jobb vagy bal, ez vagy ez a kérdés kell hozzá, ha abba az irányba megy, akkor ezt kell kérdezni, vagy ezt kell. Nem, jelen kell lenni.
Uh-huh. Szóval a jelenlét művészetét gyakorlod? És talán
szeretném. Én nagyon nem merem ezt mondani magamról, de ezt szeretném. Aha, igen.
Lehet ebben egy picit mélyebbre menni, hogy ezt mondjuk, hogy ragadnád meg most, itt és most, hogy mit jelent ez, ha már jelenlét itt és most?
Na, például nekem nagyon tetszett az, amikor leültünk ide beszélgetni, még nem volt bekapcsolva ez a cucc, és azt mondtad, hogy te mindenképp szeretnél magadról is beszélni, hogy mégis legyenek ilyen közös kapcsolatpontok. És nekem ezt még soha nem mondta senki így. És nekem ez nagyon megérintett, mert azt hiszem, hogy ez az igazi kapcsolódás. Tehát nem az, hogy te most elolvasod az önéletrajzomat, felkészülsz belőlem, és akkor itt izé, hanem én ebben meg tudtam ragadni valamit abból, hogy most valószínűleg arra vagyok meghívva, hogy legyünk jelen egymásra. És ezt köszönöm.
Köszönöm. Ez nagyon, nagyon jól esik. Meg elárulom neked, hogy, és hát a hallgatóknak is, hogy többet szerettem volna készülni belőled, mint amennyit sikerült. És én nagyon szeretem.
Én is.
Nagyon szeretem a spontaneitást. Uh-huh. És az, amennyit rólad tudok, én pár évvel ezelőtt ugye mondtam itt a felvétel előtt is, hogy egy a PTF-en egy online beszélgetést hirdettetek az adott szakokról a felvételi időszakban, és én ott találkoztam úgymond veled, és hát ez nem ma volt, de hogy így amennyit így az írásaid, meg így a belőled való készülés és a többi benyomás alapján összeraktam, az az volt, hogy Norbiból nem is kell készülni, mert biztos, hogy fogunk tudni beszélgetni bármiről. Nyilván szem előtt tartom, is. Nyilván szem előtt tartom azt, hogy mi ennek a műsornak az alapkoncepciója, vagy szem előtt tartva azt. De ez akkor rád is igaz, főleg ha jelenlét művészetéről beszélsz, hogy a spontaneitás, és mert az intuíció és a spontaneitás, az hol van neked ezen a koordinátorrendszeren?
Én ezeket értéknek tartom, komoly értéknek. Ezek tanulhatók, kevésbé taníthatók, de tanulhatók. Helyzeteket lehet hozni, amiben ez gyakorolható és megnyilvánulhat. Én azt gondolom, hogy ezt nehezebb átadni, meg kifejleszteni, mint a beszélgetés vezetésnek a technológiai dolgát, ezért az kevésbé is érdekel. Ennek ellenére a saját életemben, meg az a tapasztalatom, hogy mivel nekem ez fontos, ez érték, fejlesztettem, fejlődött, ezt ki kell egyensúlyozni a struktúrával és a stabilitással. Tehát én mondjuk akkor visszatérve onnan, ahonnan elindultunk, tanszékvezetőként azt hiszem, hogy inspiratív, intuitív tanszékvezető voltam. Sokkal több energiát emésztett fel az, hogy beírjam a jegyeket, a kollégákat értesítsem a változásokról, hogy szervezzem a dolgot. És az én életemben, tehát hogyha nem figyelek, akkor intuitív vagyok, azt hiszem. Uh-huh. És az kevés az élethez, az ilyen félszárnyú madár lenne, vagy nem tudom, és állandóan dugóhúzóba kerülnék. Tehát nekem arra kell figyelni, hogy a rendszerek, a struktúrák meglegyenek az életemben, feltételezhetően van valami ADHD érintettségem is. Tehát nekem életbe vágóan fontos, hogy ne csak jelen legyek, hanem teremtsen meg a jelenléthez szükséges előfeltételeket, legyen utána utánkövetés, és kérjem számon magamon, ami pedig a saját magam által preferált struktúrát illeti, annak a betartását mondjuk.
Hú, nagyon sok értékes, meg minden értékes, nagyon sok irány is értékes irány is feljött nekem most ebben, amit mondasz, hogy ez a számonkérés önmagamon, és
nem lehet megúszni.
Nem lehet megúszni. Nem. Törekszünk rá, vagy törekszem rá, hogy itt néhány gyakorlatív dolog is elhangozik ebben az 50 percben. Mi itt a te gyakorlatod? Hogyan kéred magad számon? Mit tudnánk tanácsolni, vagy javasolni, vagy átadni a hallgatóknak?
Aha, hát semmiképp nem tanácsolnék, nem javasolnék.
Igen, ez nem ilyesmi, nem, akkor hogy csak
nem.
Vagy
nem szívesen.
Inkább mint egy tesztimóniát, tehát hogy a saját megélésedből mi működik, és mi az, amit próbáltál, és nem működött mondjuk a saját magadon.
Hát hadd válaszoljak inkább az első kérdésre, hogy ami működik.
Jó.
Az az, hogy a nap első 1-2 órája az enyém kell, hogy legyen. Én korán is kelek, és akkor fizikailag, mentálisan, érzelmileg, intellektuálisan gondoskodom magamról. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát sportolok valamit, ma reggel például úsztam, lehet, hogy még este is fogok egyet lefekvés előtt. Azut meg ilyen gerincgyakorlatokat, nem túl jó a gerincem, olyanokat végeztem. Utána van egy kis spirituális elcsendesedés, amikor szentírást olvasok, vagy amilyen áhítatos könyvet is szoktam olvasni. Utána pedig olvasok szép irodalmat, vagy szakmai irodalmat. Van, hogy sajtót is, van néhány heti lap, amit még járatok. Ennyi maradt az újságíró múltból ez a fajta érdeklődés. És igyekszem kerülni az ilyen elektronikai eszközöket. Tehát az első néhány órában, igen. Bár vannak nagyon jó biblia alkalmazások, amiben ki lehet sárgítani, meg nem tudom bejelölni, meg jegyzeteket,
de az azért azok
jók.
Jó idézőjelbe tettem.
Igen. Hát a Kádár János mondta, hogy a kompromisszumok robotosa, tehát időnként lehet kompromisszumot kötni talán ilyennel.
Igen, kell
tehát
is.
Ez nekem nagyon fontos, mert ha ez megvan, akkor az, amit egyébként szeretnék napközben megcsinálni, az valahogy jobban meg tud maradni a fókuszban. Ha nem, akkor elkezdi megenni a figyelmemet.
Annyira értem, amit mondasz. Bocs, erre kell kapcsolódnom.
Na most akkor...
Most én kapcsolódok. Nem, de annyira érzem. Tehát ugyanezek az igényeim, és amikor ezt megcsinálom, akkor jó a napom. És valahogy jöhet nagy vihar, meg jöhet az erdőtűz híre, meg hogy kiszárad a Duna, és nem lesz áram sehol. De valahogy nem tud annyira kirántani abból a fókuszból, amit úgy hívok mondjuk, hogy középponti béke, vagy nyugalom, vagy harmonikus indiferencia, vagy nem tudom, kicsit olyan, mint hogyha...
Igen, horgony.
Horgony. De érdekes. Szóval erre nagyon tudok kapcsolódni, úgyhogy köszönöm, ezt most én.
Tehát, hogy nekem ez, hogyha ez felborul, akkor nagyon nehezen hozom vissza. Tehát, hogy ezért azért, erre azért vigyázok nagyon, mert hogyha ez szétcsúszik, akkor az hetek vagy hónapok munkája újra összekapargatni a morzsákat.
És hogy erős szó, ez a számonkérés, talán nem szó szerint érted, de hogy akkor ez nekem az jött föl egyből, hogy talán ez a napod végén van? Tehát van egy visszatekintésed is, csinálsz
ilyen? Igen, abba kevésbé vagyok ennyire ilyen
következetes,
köszönöm, vagy kényszeres, majd azt mondtam. Az eleje nagyon-nagyon fontos, és az elején néha visszanézek a másik, vagy az előző napra is. Az este az nem mindig történik meg, de ugye, hogy ez azért fontos, mert hogyha ez van reggel, most van egy kis vízparti nyaralom, úgyhogy azért tudok úszni reggelente, és mivel nem olyan régen lett kész, még nincs rajta függöny. Tehát, hogy így mesterségesen is 5-kor kelek, amikor a nap kell, mert besüt a nap, tehát így nem lehet megúszni az egészet, de nagyon szeretem, de hogy ez azt jelenti...
Nem lehet megúszni.
Megúszni, igen. Ez azt jelenti, hogy nekem akkor korán kell lefeküdni. Tehát nem dolgozhatok, vagy nem tudom, csináltok más hajnali egyik-kettőig, mert akkor ezt nem bírnám, akkor szétesne. Tehát, hogy én valahogy innen vezetem vissza, aztán, hogyha ez a horgony, akkor ehhez képes kell definiálni, hogy hol áll a hajó, meg mekkora a merülése, meg nem tudom, hogy ezt a metaforát tovább vigyük.
És akkor ez a korán kell, és akkor ez egy titok itt? Tehát próbálsz, nem úgy titok, de hogy ez egy része akkor ennek a
processznek. Ezt szeretem. És nem tudom, hogy amiatt, hogy bénán működöm, tehát hogy az, hogy ha már 7 óra van, akkor vagy 8 óra van, akkor már úgy azt érezni, hogy most már muszáj fontos dolgokkal foglalkozni, magammal nem foglalkozhatok. És akkor előtte ez olyan, mint ilyen talált idő, de jó, van 2-3 órában, amit magammal tölthetek.
Hú, de szerintem erre nagyon sokan tudunk kapcsolódni, hogy tehát akkor, hát szerintem
nem csak
az...
én vagyok ilyen béna, nyugtass meg már.
Nem a bínosság, én ezt nem akarnám itt állítani rólad, ahhoz több 10 év ismerettség kéne, vagy akkor sem mondanám. Tehát inkább, hogy az, hogy ez a hasznosság, meg haszontalanság érzés, Én ezt most nem tudom, nem vagyok ADHD szakértő, meg hol kezdődik a nagyon ADHD, meg kevésbé. Van ilyen barátom egyébként. De hogy ezt nagyon érzem, tehát, hogy akkor, ha 7-kor kelek, hú, akkor már 8-kor, már mindenképp ott kell ülni, a nem tudom mielőtt, legyen az a gyalupad, vagy legyen az az e-mail rendszer, vagy bármi. De nekem már sikerült néha ezt átlépnem, és nagyon jó érzés volt.
Na, és
neked sikerült-e már? Hát, hogy 7-kor ültél, nem 5-kor, és akkor 7-től 9-ig volt ez a
te. Attól függ. Tehát attól függ, hogy mi van másnap. Mert hogy nekem nem olyan ok, hogy most 8-ra bent kell lenni az irodában, hanem egyéni konzultáció, meg tudom én.
Ja.
Online meeting, időeltolódás, minden egyéb. De hogy most azzal kísérletezem, hogy a hétfő kedden ne legyen semmilyen konzultáció. Tehát, hogy hétfő kedd, azaz írás, olvasás, háttérmunkák, adminisztráció, ilyesmi, és szerda csütörtökre tömbösíteni ügyfeleket, péntekre meg főiskolát általában. És kíváncsi vagyok, mert nyáron ez könnyű tartani. Ugye most a puding próbálja, majd most szeptemberben köszön be, de hogy egész más minőségű az a napom, amikor tényleg az egész nap akörül forog, hogy szellemi munkát, hogy mondjam így, azt végezzek, és nem szakítják meg most egy fél órás hívás, vagy a izé. Ki lehet nyugodtan kapcsolni a telefont, meg mindent, Facebookot, egyebeket, és akkor lehet koncentrálni. Nagyon sokat várok ettől.
Ez egy új struktúra lesz akkor neked heti szinten.
Nagyon remélem.
Ezt még így nem is próbáltad? Tehát ez most neked
ennyire radikálisan nem. Tehát korábban volt, már igény lett volna rá, korábban is, de nem tudtam valahogy végigvinni. De most annyira ugye rákényszerítenek ezek a hírlevelek is, hogy többet mélyedjek el. Ez is én megteremtettem egy külső kényszert magamnak, valószínűleg.
De nagy, ezek a jó kényszerek, nem?
Tehát, remélem, eddig működik.
De nem, tehát ezek a jó keretek,
meglátjuk,
amik segítenek. Tehát ezt akartam mondani, hogy ez az elmélyülés, ez az elmélyült munka.
Hát és azért,
amire nagyon nagy szükség van, ugye majd segítesz, most nem jut eszembe, a PERMA modell, tudod, aki a szerzője?
Martin Seligman,
ugye ezt olvasom, és a Florist, ugye az Éj boldogan, ott benne van, ez az egyik elem.
Így van.
És akkor ezt te most élegeted, vagy már elkezdted jobban
megélni. Próbálom, persze, és igen, csapataink harcban állnak.
Igen.
Tehát, hogy igen, és az nagyon fontos, és szerintem ezt akkor szívesen átadom ilyen jó tanásként, tanulságként, hogy bármit is, bárhol vagy bármit csinálsz, találd meg azt a helyet, ahol magadhoz tudsz kapcsolódni. Mert hogyha magadhoz kapcsolódsz, akkor hozzá meg tudnak születni benned azok a vágyak, érzések, intuíciók, amik hozzásegítenek ahhoz, hogy megtaláld a saját magad számára a működő keretrendszer. Mert amíg ez nincs meg, addig valakit másolni fogod, és azt én akkor magamról beszélek, amíg valakit másoltam, abból kiment az erő, meguntam, kényszernek éltem meg, nem az enyém. De azáltal, hogy én találom meg a magamé, és lehet, hogy más is csinálja ezt, de van egy belső rácsodálkozás arra, hogy ez az enyém nekem működik, akkor az fenntarthatóbb lesz.
Kettő dolog is. Az egyik, hogy a legutolsó, talán a legfrissebb leveledben, a Spiritusban beszélsz erről, hogy nem mindig tudunk Istenhez kapcsolódni, ha most ugorhatok egy mélyebbre, viszont magunkhoz kapcsolódni nagyon fontos, és ott be is hozod azt a sok ilyen jelenet van, hogy Jézus megkérdezi, hogy te mit akarsz, ugye? A leprástól,
a vaktól,
és még hány vagy a kánáni asszony, aki ugye nem tartozik a missziós körbe, de ő rázza, úgymond a mester szakállát, és megkapja azt a morzsát, és meggyógyul a lánya. Hogy ez az egyik, hogy ez itt így nagyon megérintette, hogy erről írsz, és ebben szintén talán
meg
azért...
Meg változott most a légkör, hogy
meg, és megváltozott a légkör is, és azért is, mert van saját érintettségem is ez a témával, és nagyon szép, ahogy ezt behoztad a levélbe szerintem, ha szabad itt visszajelezni. A másik meg, hogy bennünk vannak igazából a válaszok. Erről hogy gondolkozol most?
Azt hiszem, hogy ebben a levélben pont azt írtam, ami nekem is egy állandó tanulság, hogy néha nem arra van szükség, hogy úgymond kikutassuk Isten akaratát, hanem kikutassuk a saját akaratunkat, hogy mi mit szeretnénk. És azt hiszem, hogy ez a felnőtté válás, meg az érettségre jutás, meg mit tudom én ilyesmi, hogy Biblia is beszél, meg pszichológusok beszélnek erről, az arról szól, hogy felelősséget tudjak vállalni a döntéseimért, mert van, amit Isten rám bíz. Mit akarsz, hogy cselekedjen veled? És hogyha én nem tudom, hogy mit akarok, akkor nehéz. akkor nagyon nehéz, ott vagyok a tanácstalanságban, és ide-oda fog sodorni engem az éppen aktuális érzelmi hullám, vagy nem tudom micsoda paperback könyv, amit olvastam.
És hát ebben akkor van neked is nyilván saját tapasztalatod.
Hogyne, csak az van, igen.
És olyan, ami most így nagyon hangos benned, ami ilyen
rengeteg, rengeteg. Ilyen volt egyébként az, hogy most maradjak tanszékvezető, vagy ne legyek két évvel ezelőtt. Sokszor az, hogy most elvállaljak-e valami felkérést, vagy csináljak-e egy olyan kényszert magamnak, hogy bevállalok ilyen szakmai hírleveleket. De annyira erős volt ott a motiváció, hogy azt gondoltam, hogy hát a legrosszabb, ami történt, hogy abba hagyom egy idő után, de annyit, tehát hogy ez, tudod, én azokat szeretem, amikor valamire úgy rádobban a szíved, és szinte nem tudod nem csinálni. Uh-huh. És nem azt nézed, hogy mennyibe kerül, lesz ennek return-je, kapsz érte valamit, hanem azt mondod, hogy felhívod a katolikus rádiót, hogy én szeretnék műsort vezetni, mert egyszerűen van benne ez a nagy önkifejezési
vágy. Majdnem így történt, de nekem ez egy ilyen téma, így van a podcast. Igen. Neked meg most a hírlevél. Például.
Most igen.
Meg az, hogy mondjuk más...
Meg ezek a karrierváltások korában.
Na ez az, amikor ugye a
tolmásból újságíró, igen. Újságíróból coach, tehát ezek nem lineáris.
Meg az iskolaváltások, ezért... hogy kipróbáltad, itt próbálgattad magad, akkor itt kerested, hogy mit is akarsz.
Igen.
Meg mi az, amire vágyok, mi az, ami vonz.
Így. Pont így. És az volt a rossz, hogy sokáig én úgy működtem, még biztos most is van bennem egy kis ilyen, hogy így ki kell egy kicsit próbálnom, hogy tudjam-e, hogy az enyém.
De hogy ez tapasztalatból rossz, dönteni, tehát, hogy ez és nem pedig...
Igen, de az életem első 35 vagy 40 évében azért ugyanaz volt, hogy mint a nagyobb volt az aránya a be nem fejezett, de elkezdett felsőoktatási képzéseknek, mint amit elkezdett. Hogy így csináltam egy fél évű, vagy év, és mégsem. De jó, most már tudom, hogy ez nem. Csak nem jó így egy életet felépíteni, hogy azt nézed, hogy miket zárhatsz ki. Tehát így, sokkal jobb, ha így irányba állsz már az elején.
Főleg, hogy ma még több lehetőség van,
hát
szerintem.
Ez borzasztó.
Tehát
ez
nekünk, borzasztó. A mi és az utánam jövő generációknak ez óriási kihívás, és szerintem látod, mert azért fiatalabbakat, jó fiatalokat tanítasz.
De mindenben. Ezt szoktam néha tanítani az órákon, ugye, kaptak ezért közgazdasági Nobel-díjat pszichológus professzorok a különböző heurisztikákról, hogy az emberi, hogy az egyszerűsítésre törekszik. Uh-huh. De mi anno, én még akkor éltem, te annyira nem, a létező szocializmusban, ugye hiánygazdaságban örültünk, hogyha 7 év alatt kapunk egy világos kékszínű trabantot, vagy egy, nem tudom, egy héra gázkazánt, vagy tűzhelyet, vagy valamit, és akkor így azt gondoltuk, hogy a nagyobb szabadság az a nagyobb választási lehetőség, nagyobb szabadsághoz, önkiteljesedéshez, nagyobb boldogsághoz viszel. És akkor az látszik kiderülni ezekből a közgazdasági és egyéb pszichológiai koncepciókból, hogy ez csak egy bizonyos pontig igaz. Amikor te már harmadik napja nem alszol, és azt nézed meg, hogy van-e akciósan az a gorenje mosógép, azzal a specifikációval, a izével, és hogy megéri-e leutazni Nyíregyházára, vagy feladni az 3000 forinttal több, és a izé, és hogy az autómba sok száz, nem tudom, műtyűrt hogy kell beállítani, és mi, tehát, hogy ez egy idő után a stresszt fogja fokozni. Uh-huh. Ezért van az, hogy az emberi agy az heurisztikákat hoz létre, egyszerűsít. Az, hogyha nem tudom, nyaralunk, akkor neki bemegyünk, hogy ne kelljen minden nap végig járni az összes horvát éte, vagy halat eszünk. Tehát, hogy nem lehet mindig a legjobb döntést hozni. Ez egy elképesztő nyomás az emberi agyon.
Igen, igen.
Nem tudom, hogy kevertünk ide, bocsánat.
Nem, hát... Most én is keresem.
Hát, hogy sokféle a világban, sok lehetőség.
És amúgy itt tudod, ugye
mi legyek, ki legyek.
Fú, nagyon sok minden megmondsz. Ugye én filozófiát végeztem, tehát én alapvetően filozófus vagyok, végzettségemnél fogva, középiskolában taníthatnék, arra vagyok jogosítva, de csak a gyakorlatom volt meg, és kicsit visszakanyarodva így egy 20 perc ezelőtthöz, vagy még előbb meg a te coach hivatásodhoz, amivel én is így kacérkodok, barátkozok, hogy... Olyat hallottam ki, amiről ugye hát Platonnál olvashatunk, hogy tulajdonképpen mindenkiben benne van a Pitagorasz tétel, csak segítenünk előtt, hogy fölismerje magában ezt, hogy hogy is van ez a tétel. Tehát nem bele kell így rakni, mint egy kockát a negatív formába, hogy betolsz, és akkor ott van a kocka, hanem az benne van már. Ugye egyébként ez kapcsolódik az előbbi reflexiómhoz, hogy bennünk van, nagyon sok minden bennünk van, Ilyen szempontból, és ez nagyon tetszett, hogy művészetnek hívod, hogy ilyen szempontból ez egyetlen egyetértesz ezzel, hogy egyébként, és jó sok év, és jó sok óra, 1000 órák mögötted coachként, vagy 1000+ óra mögötted coachként, hogy egyetértesz ezzel, hogy a válaszok bennünk vannak, és mindig az ügyfélben van a válasz, a kliensben.
Attól függ. Most így sok mindenre meghív, tehát, hogy amit mondasz, hogy mindenki már megvan a Pitagorasz tétel, csak van, aki tovább tanul. Tehát, hogy, nem, tehát, hogy így hadd mondjak magamnak is ellent, hogy a művészet, de tudomány is maga a beszélgetés vezetés. Tehát amikor valaki nulláról indul, akkor meg kell tudnia tanulni, hogy mit jelent az, hogy egyenes vonal, mit jelent az, hogy háromszög. Tehát ezt nagyon nehezen kikócsolható, vagy felfedeztethető, sokkal több idő, energia, pénz, nem tudom. Ugyanígy vannak nyitott kérdések, zárt kérdések. Az, hogy legyen egy kerete a beszélgetésnek, hogy mind a ketten tudjuk azt, hogy honnan indulunk el, és hova szeretnénk megérkezni. Tehát ezek a tudomány részei, amik adnak egy keretet, egy struktúrát, de hogy én ezzel hogy zsonglőrködöm? A pillanatban, a jelenlétben milyen apró vonalakat láthatok meg a másik emberben, amihez már neki csak még egy vonalat kell húznia, hogy megszülessen benne a Pitagorasz tétel. Én ezt kedvelem jobban, mert szerintem ezt nehezebb oktatni, meg nehezebb megcsinálni. A másikat az könnyebb, az szerintem könyvekből meg lehet, meg ábrákból, meg matematikai, nem tudom, feladatgyűjteményből össze lehet ezeket hozni, ha érted, mire gondolom.
Sejtem, és akkor most be is hoznám, amit már egyszer említettél, az AI, ugye az a magyarul az MI, a mesterséges intelligencia. Akkor lehet, hogy inkább a mesterséges intelligencia lenne itt az, ami most úgy mondom, hogy az oktató, tehát amit meg tud oldani, és van egy olyan része ennek a munkafolyamatnak és ennek a szakmai hivatásnak, amit csinálsz, amihez kell az ember. Ugye, mihez kell az ember? Hogyan maradunk emberek ebben a mai világban, ahol rengeteg eszköz segít minket, de sok minden úgy van beállítva, hogy anélkül nem tudunk élni, sőt, meg is oldja helyettünk a dolgokat. A te szakmádra lefordítva, mikor ott ülsz egy ülésen, és ez önmagában nagy téma, és nagyon elfogyott az időnk, de hogyha erre így ránézel, hogy itt most jó eszköz, és segít a mesterséges intelligencia, és ő az, ami megmutatja, hogy mi a háromszög, de hogy ezt most hogy éli meg a mellettem ülő ügyfél, az már én kellek, abban nem fog egy jól felépített robot, vagy számítógép segíteni.
Figyelj, hadd vár, akkor megint hátrébb. Lépek.
Lehet, hogy nem tudom jól árnyalni a kérdést.
Nem. Tehát az tök jó, de ez oda vezet engem, hogy azt mondjam, hogy a mesterséges intelligencia tud neked segíteni abban, hogy hol kezd mondjuk a tanulmányaidat. Én nem is őt bíznám meg ezzel, hanem hogy hol kezd. Mert ő abban nagyon jó, hogy mik a legidézettebb művek, melyek a legnépszerűbb coachkönyvek, a coachiskolák, hogy most megoldás fókusz, ha gestaltot akarsz tanulni, akkor itt kezdjed, vagy ott kezdjed, stb. Tehát ebben nagyon-nagyon jó. A mesterséges intelligencia nem tudom, hogy hova vezet, de abból a szempontból egy csodálatos dolog, ugye jelenleg a világon arra használják a legtöbben a mesterséges intelligenciát, hogy lelki tanácsokat kérjenek. Tehát ez a top 1.
Ez a mostani legkisebb.
Ez tavaly a második volt,
hogy
és
lelki
már ez a pszichológiai életvezetés, nem tudom, tehát erre használják.
Bocsánat, ennek mi a forrás, emlékszel, hogy hol?
Nem. Egy konferencián hallottam néhány hónapja. Tavaly még a második volt, most már az első állítólag.
Oké. Okay. Hát ez most, és nem elképzelhetetlen.
Vannak ennek kockázatai és mellékhatásai, mert hogy amennyire te erős vagy az önreflexióban, annyira tud neked segíteni a mesterséges intelligencia. Ha egyszerű kérdéseket teszel fel, nem fog tudni olyan, tehát ha meg tudod tanítani arra, hogy hogyan reflektáljon egy-egy kérdésre, hogyha komplex beszélgetésbe tudsz vele keveredni, akkor nagyon jó dolgokat fog tudni mondani neked, akár még teológiai kérdésekben is. Most már fejlesztettek külön teológiai mesterséges intelligenciát, vagy valamit, van katolikus verzió, meg van protestáns verzió is, és ezek szerintem nagyon hasznosak tudnak lenni, ha jól használjuk ezeket egy beszélgetésbe, visszatérve ide, amire nem képes még, és erre nem láttam eddig számomra meggyőző bizonyítékot, pedig több ilyen konferencián, egyéb ezeken is részt vettem, hogy most, hogyha az ICF-nél, International Coaching Igen. Federation, Nemzetközi Coaching Szövetségnek a minősítési szintjeinél beszélünk, a kezdő, vagy az alap, az ACC, Associate Certified Coach, PCC Professional Certified Coach, vagy Master Certified Coach, egy kezdő PCC szinten szerintem tud coacholni a mesterséges intelligencia, de az biztos, hogy egy nagyon erős ACC szinten tud, egészen biztos. Én, amikkel eddig kísérleteztem robotokkal, meg egyebekkel, az igazi partnerségnek a jelein elvérzett, és a jelenlétnek a jelein is elvérzett. De azt gondolom, hogy nagyon sok helyen az alapvető dolgokat ki tudja váltani. De ugye, amikor olyan világban élünk, hogy ad abszurdum, erre sem fogom tudni a forrás, de amikor egy-két évvel ezelőtt ami dél-koreai ipse feleségül vette a ChatGPT-t, vagy nem tudom, a mesterséges intelligenciát, tehát mindenütt el lehet menni az extremitásba. Az emberi lény mindennel vissza tud élni, a legszent, még a Bibliával és a legszentebb eszközökkel is, hát hihetetlenül kreatívak vagyunk.
Az tehát, Isten nevével.
Vagy az Isten nevével, volt az első nagy parancsolat.
Igen. Ugye?
Tehát, hogy nagyon fontos lenne az, hogy valahogy legyen ennek egy etikai keretrendszere, és azt hiszem, hogy ehhez a, hogyha a coachingről beszélünk, az első mérföldkő, vagy az első korlát, azok maguk a coachok, hogy ők tudjanak transzparensek lenni, ők tudjanak arról beszélni, hogy mire, hogyan lehet érdemes, és mire nem.
Én azt láttam, bocsánat, hogy ez most el is indult a magyar coaching szemle, van egy ilyen?
Van ilyen.
És ott most pont az etika és etikus segítő a téma.
Igen.
És ez nagyon-nagyon fontos, ugye a szakma védelme, meg az ügyfelek védelme, mindenki szempontjából fontos. Ugyanezt nem látom most, de hát nyilván születnek, most annyira nem olvastam még ennek utána, de hát az AI vagy EMI-vel kapcsolatban is nyilván gondolkoznak morális és etikai kérdésekről.
Hogyne, és fontos is.
És nagyon
de ez egy állandó, fontos. Tehát különösen akkor, hogyha érintett vagy neurodivergencia, akkor egy állandó ilyen határkeresés, meg egyensúlykeresés, mert ugye pszichiáterek, klinikusok joggal kérik számon, szupervizorokon, coachokon, egy mentorokon, nem tudom, hogy hogy fogják majd felismerni azt, hogyha valakinek személyiségzavara van, diagnosztizálják, ami nagyon-nagyon fontos. A coachok számon kérik azoktól, akiknek van mondjuk diplomájuk, az önjelölt coachoktól, hogy mit csinálnak. Állandóan nő az ismeret és az információ. És meddig tudsz te önmagad maradni, anélkül, hogy teljesen bedarálna ez a rendszer, hogy mindenkinek megpróbálj megfelelni, mert nem lehet. Hogy találod meg azokat a kereteket? És azt hiszem, hogy ez lesz itt a jövőnek, itt a 2020-as, 30-as éveknek a nagy kihívása, hogy hogyan határold le azt, amiben te vagy, aki vagy, és abban komfortos vagy, úgy, hogy közben ne csinálj károkat, meg ne lépj át esetleg más szakmai határokat, de hogyan, és odafigyelni a továbbképződésedre, de hogy ne veszítsd el az eszedet, abban bele lehet őrülni abba az információ mennyiség, hogy 20 évvel ezelőtt naponta, nem tudom, 1-2 terabájt új adat született, most meg másodpercenként, tehát nem lehet mindent lekövetni.
De és ezt hogyan kell rávetíteni?
Embernek maradni? Ezt kérdezed?
Mindig visszatérek, nem akarom erőltetni.
Nem,
igazából nem, tényleg sajnálom, mindig ez van, hogy elfogy az idő, de hát ugye ez a rádiós műfajnak is egy sajátja, hogy meghatározott keretek között a keretek, a struktúra.
Ezek értünk vannak, hogy van az a régi szerzetesi mondás, tartsd meg a rendet, és a rendnek tart téged.
Igen. És tényleg az utolsó pár percben vagyunk, hogy tulajdonképpen ebben a nagy információ áradatban, igen, hogyan tudunk emberek maradni, azt hiszem, erre adtál választ egy konkrétat, ezt itt fölnagyítanám, vagy újra ismételném. Okay. Ez pedig mondjuk a te reggeli rutinod. Most csak egy, nem az, hogy most téged reflektorfényben mindenki elé vigyünk, itt a győzedelmi kardot, csak az, hogy vannak olyan megoldások, amik így a földhöz kötik az embert, meg önmagához segítik kapcsolni az embert, és ugye azt is itt megemlítetted ebben, hogy itt kerülöd a digitális, vagy az internet világához kapcsoló eszközöket, kifejezetten a digitális eszközöket. Szerinted ez fontos kulcs, vagy ez generációs kérdés, hogy neked ez segít, mert te már megértél többet, és neked ez segít. Egyébként nekem is ez segít, és én 40 pluszos vagyok, de mondhatjuk azt, hogy mondanád azt, hogy hát ez segít a 20 évesnek is, ez segít egyébként a 30 évesnek is a maga tartalmával, ami neki
Nem tudom, de én szívesen beszélgetnék vele arról, hogy mi segít neki. Nem tudom. Én most, hogyha visszakanyarodhatok a teológiához, igen, szerintem sokszor ez egy ilyen mindenhatósági probléma. Hogy emberként azt gondoljuk, hogy mindenhatók vagyunk, mindenre képesek vagyunk, és mi tudunk a fejünkben tárolni egyszerre, nem tudom, 120 ezer információt, meg mi majd kijövünk a Facebookból. És ez engem azt tanított meg, hogy régebben nem voltam túl jó alvó, most már elég jó alvó vagyok, és éjszaka felébredtem, és akkor ránéztem valamire, és nem tudtam visszaaludni. És ez egy nagyon fontos stopptábla volt nekem, hogy én nekem, tehát nem vagyok mindenható, nem vagyok, tehát meg kell ismernem a szervezetemnek, az elmémnek, a mentális működésemnek a különböző csínyát, bínyát, és ahogyan én össze vagyok rakva, vagy meg vagyok teremtve, nem tudom, nem léphetem át ezeket a korlátokat. És nekem ebben segít a reggeli rutin, hogy tudjam, hogy mik azok az egészséges keretek, amik nem kényszerként, hanem inkább a szabadságra vezető útként tudnak engem az úton tartani.
Nagyon kerek, köszönöm. Annyit reflektálnék rá, hogy talán akkor az, hogy emberek maradjunk, és megőrizzük az emberségünket, ahhoz fontos, hogy otthonra lejjünk a testünkben.
És nem baj, hogy nem vagyunk mindenhatók.
Ez lesz a végszó, Norbi. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm már.
És nagyon köszönöm a nézőknek, hallgatóknak, hogy ma is velünk tartottak. Ennyi fért a mai műsorba. Köszöni figyelmüket technikai munkatársak nevében is, Szekeres Zsombor és Urbán Péter nevében Müller Márk. Ne feledjék, embernek maradni nem csak megéri, hanem feladatunk is. Találkozzunk 4 hét múlva. Addig is minden jót.